Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi ünnepszentelésünk megáldása és megsegítése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, a mai lekciónkat. A mai szent leckénk János apostol szent evangéliumából olvasandó. A János szerinti evangélium első fejezetéből, az első fejezet első 14 verszaka. Hogy miként szól hozzánk az ige, keresztényi alázattal, elcsendesedve, helyünket elfoglalva, figyelemmel hallgassuk. Istenek igéjét olvasom a János szerinti szent evangélium első fejezetéből, annak első 14 versét. Így szól az ige. Kezdetben volt az ige, és az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Jöjjetek, szeretett testvérek, adjunk hálát imádságban a velünk közölt életért. Áldunk és magasztalunk téged, édes drága Atyánk a Krisztus által, a lélek világosságának közösségében, hogy valóban te jó, igaz Isten vagy, szerető Atya, aki tényleg odaadta szent fiát értünk. Ezért hát így köszönjük meg neked az elmúlt hetet, az elmúlt hétnek minden kicsi részét és nagy dolgait, azt, amikor örvendeztünk, azt, amikor bánkódtunk, azt, amikor rád figyelhettünk, azt is, amikor olykor elfelejtettünk, de te visszatérítettél bennünket, és ismét összegyűjtöttél minket ide szent házadba, hogy a te eljöveteledre várjunk, arra várjunk, hogy valóban megszülessen bennünk a Krisztus, hogy ne test és férfi akaratából élő emberek legyünk, hanem valóban te általad újjászületett új emberek. Így kérünk hát téged, kérünk téged magunkért, szíveinkért, lelkünkért, hadd tegyük le terheinket, hadd ajánljunk föl minden javunkat a te oltárodra, hogy teljes áldozatként tudjunk élni ebben a világban, tudjunk figyelni a te igédre, hogy az megmaradjon bennünk, és ne olyan ige hallgatók legyünk, akik nem tartják meg azt, hanem hogy jó gyümölcsöket teremhessünk. Így kérünk minden reál várakozóra, minden olyan emberre, akiben a Krisztusnak a neve a szívében ott ég, te szentelj meg bennünket. Te általad legyen a mi ünnepünk, valóban ünnep, a te lelked erejéből, annak szeretetéből, annak bölcsességéből, a világosság ragyogjon itt. Szenteld meg hát magadat mi rajtunk. Édes drága Atyánk, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Az az ige, szeretett testvérek, amelynek alapján Isten üzenetét az ő szent lelke segítségű hívásával a mai vasárnap közöttetek hirdetni kívánom, írva van János evangéliumának 3. fejezetében, János evangélium a 3. fejezetének 16. versében, eképpen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten én karácsonyomról hallhattunk bizonyságtételeket. Az elmúlt hét egy hitmélyítő hét volt, aki esetleg lemaradt volna róla információban, azok számára mondom el, de vannak közöttünk sokan, akik több alkalommal is itt voltak, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, vendégigehirdetők voltak nálunk. Ugye a szomszédos lelkipásztorok, szomszédos gyülekezetek lelkipásztorai, akik tulajdonképpen elég újak, mert nem olyan túl régen vannak közöttünk, ugye a legrégebben itt lévő lelkipásztor Cegléden most már én vagyok, mert én vagyok itt 5 éve, ez sem olyan hosszú idő, igaz, ez sem olyan sok. De hát Ócsai Tibor az Újvárosról is nem túl régen van itt, ő 3 évvel ezelőtt érkezett közénk, ilyen karácsony tájékán. Emlékezett is rá vissza, hogy milyen is volt pakolni karácsony előtt a fagyban, a kamionból, a teherautóból ki a parókiára, és készülni az ünnepekre, karácsony ünnepekre immáron itt Cegléden, 3 évvel ezelőtt. De Sőreg Norbert egy picivel korábban érkezett, ugye ő Jászkor Jenő törteli lelkipásztor, nem olyan túl régen választották őt is meg, picivel később, mint az Ócsai Tibor. Aztán Gál Károly nagytisztelt úr volt még Abonyból közöttünk. Ő is egy-két éve van, pontosan 1,5 éve, ha jól emlékszem. Lassan 2. És a Berecki Őrső pedig most érkezett ebben az évben. Hát ők voltak a szolgálattévők az elmúlt héten, csütörtökig bezárólag. És a téma, amiről beszélgetünk, amiről bizonyságot tettek, és aztán beszélgettünk ott hátul az asztaloknál, pogácsával és tejával felfegyverkezve a hideg ellen, az a karácsony volt, ugyanis már október 31-től kezdve a gyülekezetünknek megfogalmazott irányelvei, vezér irányelvei, vezérlő elvei közül a 3. járunk, ami a sáfárkodást jelenti, vagyis azt, hogy mindennel, amit Isten ránk bízott, legyen az lelki javak, értem ez alatt a hagyományt, értem ez alatt a tudományt, értem ez alatt az igei értelmezést, az igei látást, a hitet, amit az ősök ránk hagytak az elmúlt évszázadokból, mint pedig a fizikai valós javakat, amit szintén őseinktől kaptunk, épületeket, itt ezt a szép termet is például, vagy a nagy templomot, amit építettek eleink, amikkel mi gazdálkodunk, sáfárkodunk, azt hogyan használjuk föl, és ez most még kiegészül azzal, hogy a jelenben megélt a saját lelki javainkkal, és a saját fizikai javainkkal hogyan sáfárkodunk, hogyan használjuk azt, amit ránk bízott az Isten, teljes mértékben, egészébe véve, ebben a világban. És itt ugye a hagyományokról beszéltünk reformációval kapcsolatban, az a protestáns hagyományokról, amit Calvintól eredeztetetően, tehát mi kálvinisták vagyunk, ugye szokták ezzel a csúnya istás szóval mondani, mindenféle ista volt már itt az elmúlt évszázadban, hát mi kálvinisták lettünk. Persze ez nem jelenti azt, hogy Calvin, ahogy a lelkész kollégám mondta, az elmúlt héten, hogy Calvin a mi szentünk, a katolikusoknak sok szentjük van, nekünk van vagy 2-3 külföldi, meg vagy 2-3 belföldi magyar, ilyen szentünk, Szent Calvin, aztán van Szent Luther, de az inkább a luteránusoké, az evangélikusoké. Tehát na mindegy, a lényeg az, hogy Szegedi Kis Istvántól kezdődően, akinek a szobra itt van Cegléden, a nagy templom falán oldalt, egészen Dévai bíró Mátyáson át nagyon sok református értéket teremtő Bocskai Istvánon át, aki pedig református vagy protestáns, úgymond országépítő volt, országvédő és országépítő. Van nekünk ilyenünk, és hogy ezzel mit kezdünk, és ugye karácsonyhoz közeledve pedig elővettük a karácsonyt. Hogy vajon mi, keresztények, azon belül pedig reformátusok, vajon a hagyományainkban, és ezen belül elsősorban, és azért volt a múlt hét, személyes élményekkel gazdagodva, hogyan éljük meg a karácsonyt, hogyan közeledünk a karácsonyhoz. Ez most még úgy első hallásra nem annyira izgalmas, igaz, hogy így elmondom felvezetőben, de mindjárt izgalmas lesz, hogyha a saját életünkre kezdünk el gondolni, és ennek a hétnek valahol most van a vége, tehát ugye a hagyományokról lassan le fogunk állni, és átmegyünk egy kicsit a sáfárkodás másik oldalára, hogy mikor karácsonyhoz érkezünk, akkor a közösségre tudjunk majd figyelni. Ha személyessé válik, én jövök, és hogyha hű akarok lenni a héthez, akkor azt mondom, hogy vajon milyen az én karácsonyom? Milyen volt az én karácsonyom? Milyen most az én karácsonyom? Picit bizalmasan bizonyságot téve arról, hogy vajon megértik-e a testvérek, amikor azt mondom, hogy az én karácsonyom elsősorban érdekes módon magyar karácsony volt. Nem tudom, hogy megértik-e, nem tudom, hogy megértitek-e, vagy félreértitek-e. Rögtön szeretném kifejteni, hogy miért. Ugye én kárpátaljai születésű vagyok, ott minimum két karácsony volt, ha már engedték, hogy karácsony legyen. Ugye először is volt a református, római katolikus hagyomány szerinti karácsony, ugye ami a Gergely naptár reformációja következtében december 25-ére esett, 24 szenteste, 25-26 karácsony. Mi ekkor ünnepeltük a karácsonyt, de már egész pici gyermekkoromban szembesültem azzal, hogy másnak lehet, hogy máskor van a karácsony, hiszen Nagyberegen, ahol ugye általános iskolába jártam, ott nem nagyon volt, ott csak református gyülekezet volt, és csak református templom. Ez egy kicsit későbbi eszmélés. Nagyon pici, 5 éves koromban, illetve hogyha nagyobb voltam, és Viskra látogattunk, ugye Visk az egy végvár, ha úgy vesszük, környezetében, illetve följebb már Szórványban van magyarság, tehát Técsőn van még magyar templom és magyar gyülekezet, de a városban már kisebbségben vannak a magyarok. Van 2,5 ezer magyar Técsőn. Aztán még följebb, ha megyünk Rahó, ott már abszolút csak Szórvány van, és unokák már csak nyomokban beszélik és értik azt, hogyha valaki magyarul szólal meg. A nagyszülők, akik még tisztán, és akik még anyanyelvi szinten beszélnek magyarul, Ökörmezőn meg már szinte csak a tanárok beszélnek magyarul, ha egész fölmegyünk a Tisza felső folyására, forrásvidékre, gyönyörű vidék egyébként. Na most Visk az, ahol talán még most is többségben van a magyarság. Ahol én születtem, ahol én gyerekkoromat töltöttem, felnevelkedtem, többségben van a magyarság, de van katolikus templom. Ugye a katolikus templomot azért hangsúlyozom, hogy ott még az is magyar, de már nem mindenütt. A katolikus templom mellett viszont van görög, és van pravoszláv templom is. És a görög és a pravoszláv templomban ugye nem a Gergely naptár szerint ünneplik a karácsonyt, hanem 2 héttel később. Tehát januárra esett a karácsony, amikor már nekünk ugye vízkereszt van, akkor volt nekik a karácsony, és mi úgy neveztük azt, hogy az orosz karácsony. Érdekes életérzés, érdekes élethelyzet, különösen akkor, amikor voltak olyan időszakok, amikor nem nagyon engedték a karácsonyt úgy igazából ünnepelni. Tehát nem volt hivatalos munkaszüneti nap. Még emlékszem arra, hogy az óvodában, meg az iskolában később, amikor karácsony volt, akkor feltudtak egy nagy karácsonyfát, karácsonynak hívtuk. Mi aztán a tanárok próbáltak meggyőzni róla, hogy nem karácsonyfa az, hanem fenyőfa, ez a fenyő ünnep, és jött a télapó, az a gyedmoróz, biztos ismerős a szó még, gyedmoróz, meg volt neki segítője, hát volt Krampusz is, mert azt nem tudták kiszedni, a gyerekeknek kell, hogy valami fenyegető legyen, hogy nehogy rosszul, nehogy jól viselkedjenek, vagy nehogy rosszul viselkedjenek, de volt egy úgynevezett jégkirálynő, vagy hópihécske, de mondom oroszul, Snyegúrocska, lehet, hogy így beugrik egy kicsit egy-két embernek, aki a télapó mellette a fiatal lányként, nőként így támogatta őt, és ugye ez volt az iskolás, óvodás karácsonyunk. Persze emellett volt más karácsony is, amikor nagymamám sütötte otthon a beiglit, és éreztem az fahéj és a mák és a dió illatát, amik áradtak a sütőből, abból a sütőből, amit ő Blódernak hívott, mert ugye Visk az székely szász város, koronaváros, és ott nagyon sok német szó maradt meg, még a sütőt is Blódernak hívták, lehet, hogy egy kicsivel arrébb, hogyha vannak itt svábok a szomszédba, valamelyik kis faluba, akkor azok értik, hogy mit mondok, amikor azt mondom, hogy például Blóder. És ott fával tüzeltünk, mind a két helyiségben, mind a két szobában, ami volt nekünk a régi kis faházunkba, nagymamám még faházában, mert oda mentünk sokszor karácsonyozni, és feldíszített fenyőfa, és jöttek a betlehemesek, bizony ott még jöttek a betlehemesek, emlékszem, mikor bent már csak ilyen pislákoló fények voltak, kint kopogtak, és kicsit meg is ijedtem, mert ilyen csörgős, nagy, bundás emberek jöttek, mindenféle szerszámokat cipeltek magukkal, én nem is nagyon értettem, hogy ez hogyan működik. Megálltak a tornácon, ugye nekünk a tornác volt, és akkor borítas hangon megkérdezték, beszabad jönni, betlehemezni, és hú, akkor mindenki izgalomba esett, hogy igen, jönnek a betlehemesek, és akkor bejöttek, és akkor énekeltek. Verset mondtak Jézus születéséről, Jézuskáról, voltak pásztorok, okosabb, vagyis hát nívósabb betlehemeseknél, ez már úgy megvolt, hogy színdarabként adták elő, volt, aki ott téblából elesett, öreg volt, elaludt. Úgy, ahogy azt látjuk néha az óvodásoknak az előadásában, mikor felkészülnek a betlehemesből, hát én még azt élőbe láttam. Élőbe úgy, hogy vagy nagyobbacska gyerekek, vagy felnőtt emberek jöttek, és igen, hozták a betlehemet. Pici gyerek voltam még, 5-6 éves, de ezt már értettem és láttam. Aztán ugye persze vannak más élményeim is, ugye mit csinál a gyerek ilyenkor, rohangál karácsonykor, egyszer a piszkavassal, amit kardnak használtam, annyit rohangáltam, hogy sikerült az ajtófélfából visszacsapva beütnöm a homlokomat, és akkor később ugye ráeszmél az ember, akkor nagyon fájt, de utána hálát adtam, hogy nem a szememet vertem ki egy piszkavassal. Ilyen karácsonyi élményeim vannak, meg a másik, amikor megyünk a templomba, még nagyon pici vagyok, és édesapám még beültetnek a ródliba, még egy németes eredeti szó, a ródli, és a ródlin húznak engem a templomba, megyünk, és közben esik a hó este, karácsony esti, szentesti Isten tiszteletre. Ezek a gyermekkori élmények, aztán ahogy nőttem föl, próbáltunk ezekből minél többet megtartani, nem mindig sikerült. Karácsonyfa maradt, és a szaloncukrok, hát azok nagyon érdekesek voltak. Itt, én nem tudom, itt voltak, mindig is voltak szaloncukrok, azt mondják, különböző mennyiségű, minőségű szaloncukrok, nálunk nem voltak. Nálunk csillagszórót éppen lehetett kapni, hogyha nem olyan volt, amit meg lehetett gyújtani. Van olyan, amit volt olyan, amit nem lehetett egyszerűen bekapcsolni, vagy addig, akár meddig is tartottam a gyufát, alá nem gyulladt meg. Viszont semmiféle édesség, szaloncukor sem volt. Emlékszem, édesanyámmal azt csináltuk, hogy karácsonyfa díszítés előtt elővettük a régi szaloncukroknak a papírjait, és akkor kiegyenesítettük, és a körmömmel, vagy valami másikkal minél simábbra próbáltam egyenesíteni az aranypapírt, vagy az ezüst papírt, ugye alufólia, hogyha úgy jobban ismerős, és akkor a már előre legyártott papírokba kockacukrot csomagoltunk, és azt tettük a fára. Mert nem volt szaloncukor. Szerencsére falun éltem, nem a nagyon nagy válság, a rendszerváltás előtti válság nem ütött meg annyira bennünket, hiszen gázolaj mindig volt. Persze volt olyan karácsony, amikor nem működött az olajkályhánk. Emlékszem, hogy édesanyám rengeteget próbálta beindítani, de nem ment, jó hideg volt, elektromos fűtéssel próbálkoztunk, de hús volt, élelmiszer volt, mert a faluban akkor is megtermelték azt, amire szükség volt. Persze nem a boltba vettük, ott csak polcok voltak, még karácsonykor is sokszor, de a karácsony előtt és utáni disznóvágások, nagyszüleim mindig erre időzítették a megnevelt malacot, hogy levágják, és akkor karácsonyra van rendes étel, hús, kolbász, hurka az időszakra. Aztán a fenyőfa ünnep, mert ezt csak erősen erősítették bennünk ugye az iskolában, felvetette a kérdéseket bennem, hogy akkor ez most micsoda, fenyőfa vagy karácsony, és az utolsó évek általános iskolájában már akkor felpróbáltak világosítani engem, hogy ez mi. Nagyszülők, érdekes, nagyszülők nem magyaráztak soha semmit, de velük mindig jelen voltam a templomban, velük tanultam meg a betlehemi énekeket, a karácsonyi énekeket, az ilyen kis karácsony, nagy karácsony, kisül témára, kalácsom, meg aztán a kis Jézus megszületett Betlehembe, pásztorok, pásztorok. Ezeket az énekeket velük tanultam meg, szüleim pedagógusok voltak, nem lehetett. Nem lehetett magyarázni azt, hogy most karácsony van, ez most Jézus születése. Mert hogyha véletlenül elszóltam volna magam az iskolában, akkor maximum annyit mondhattam, hogy ezt nagymamámék mondták. A nagyszülőket meg már nem nagyon vették elő, nem nagyon bántották, hát ők az öregek, már nem lehet változtatni rajtuk, de a kommunista munka hősének kiáró pedagógusi pálya, életmodell, hát az nem bírta volna el, ha én azt mondom, hogy édesanyámtól vagy édesapámtól tanultam azt, hogy a karácsony az a Jézus születése. Szóval nekem ilyen élményeim vannak karácsonyról, és hogy miért magyar? Mert hogyha végignézem a magyar hagyományokat, akkor pontosan tudom, hogy mi az, ami európai a karácsonyban, mi az, ami ősi magyar hagyomány a karácsonyban, ugye ezeket nem nagyon kell mondani. Nem beszéltem itt magyar karácsony, hogy az enyém magyar karácsony, nem beszéltem ezzel kapcsolatban arról, hogy tűz, gyújtás, mert ez is régi ős magyar hagyomány, vagy ugye a karácsony szó eredete, kétféle magyarázat is van. Egyik azt mondja, hogy ebben az időszakban őseink a kerecseny sólymot röptették, ami ugye a fény jelképe, ami a fény felé szálló élet, az fény újraébredése, nek a jelképeként, hogy innentől kezdve már újra erőre kap a fény is, és felröpül a nap, mint ahogy a sólyom, a kerecseny sólyom, hát ebből jön talán a karácsony szavunk. Aztán van másik magyarázat, aki azt mondja, hogy régen vettük át, még amikor ott arra az Ural, illetve azon túl a sztyeppéken éltünk, hogy a kara, az fekete, a csony, meg az változik, ezek a szó gyökök vannak, és ezért van az, hogy a sötétség, a feketeség változik, és lesz majd fényesség. Ezekről nem beszéltem, nekem nem így volt magyar karácsonyom. Nekem úgy volt magyar karácsonyom, hogy miközben milyen ezeket megéltük, aközben tudtuk, hogy van egy másik karácsony is, ami orosz karácsony, és érdekes módon ők is mentek templomba, ők is énekeltek különböző énekeket, amiket nem ismertünk, csak messziről hallottunk, és miközben nekünk magyar karácsonyunk volt, aközben a boltban, az üzletekben és az iskolában mindenütt minden oroszul volt kiírva. És ezzel összekapcsolódott az, hogy orosz karácsony és magyar karácsony, miénk a magyar. De vajon, hogy mennyire, de tényleg, hogy mennyire érthető ez úgy magyarnak, azt az mutatja meg, hogy amikor Magyarországra érkeztünk családilag, nagyvárosban, nagyon kevés közegből sugárzott és áradt az a fajta meghittség és az a fajta békesség és az a fajta szeretet, ami otthon, a kisfaluban, Kárpátalján, a kisebbségben áradt. Miskolcon, Budapesten nem volt meg valahol a családban, a családokban, amik körülvettek, vagy az ismerősi családokban az, amit én a nagyszülőknél ott otthon éreztem. És egy picit, hogyha belenézünk a tükörbe, akkor kérdezzük meg magunktól, hogy nekünk milyen karácsonyunk van. Nekünk milyen karácsonyunk lesz. Mert teljesen mindegy az, és ebben van, aki nem ért egyet velem, valakivel egyetértek, teljesen mindegy az, hogy milyen fát díszít fel valaki. Hogy csak egyszerű, hagyományos díszekkel, kézzel készített díszekkel felöltözöttetett fenyőfát készít, vagy csiricsári fenyőfát készít, ami mindenféle fényben és díszben úszik. Teljesen mindegy az, hogy valaki kitesz az ablakba valamilyen égőt, vagy nem tesz ki az ablakba semmit. Teljesen mindegy, hogy a jelképeket, és tényleg mindegy, hogy a jelképeket hogyan használjuk. Valahol a lényeg az, hogy ünnep legyen. És amikor arra gondolok, nagyon tudok haragudni a bevásárló központok karácsonyára, meg a különböző mindenféle fényben úszó karácsonyra, de egy picit megértettem azt, hogy most gondoljunk bele, mindenhol ünnep van. Tulajdonképpen mindenki ünnepel. És ez jó. Jó így készülni egy ünnepre, hogy ez egy világméretű ünnep. A kérdés az, hogy mivel töltjük meg. Mert meg lehet tölteni a karácsonyt azzal is, amivel a plázák és a bevásárlóközpontok és az ünnep, és az különböző ilyen oldalú, világi oldalú gondolkodásmód megtölti. Meg lehet tölteni bizniszsel, meg lehet tölteni rohanással, meg lehet tölteni idegeskedéssel, olyan célokkal, mint a filmklubban láttuk, amikor a csütörtökön, vagy péntek este filmklub volt, és egy ilyen film volt, hogy a lelkész azt mondta, hogy a cél az, hogy valahogy csak túléljük ezt a karácsonyt is. Ezt a Bokos Levente kollégám szokta mondani, viccesen, természetesen, hogy hát az Úristen megszületett, mi meg belehalunk a munkába karácsonykor, lelkészek körül. És pici igazság van is benne, mert ilyenkor kicsit nagyobb a hajtás, hogy sokféle program szerveződik a gyülekezetekben, a közösségekben, és sok felé kell elmennünk, csak a jelenlét is sokszor számít valahol, mert tényleg meghívnak, és így szeretetből hívnak meg, és szeretnék, hogyha ott lennénk, és még ha esetleg mondanánk is valamit, de nincs ezzel semmi baj, csak sok, és több, mint az év egyéb heteiben, miközben adminisztrálni is kell, mert miközben évvége van, és egyébként meg. Szóval, de ez azért még mindig nem az, ami az igazi értelme és lényege a karácsonynak. Nekünk is küzdeni kell azért, hogy a sokféle munka között valóban karácsonyunk legyen. De mivel mi tudjuk, hogy mit jelent a karácsony, ezért nekünk felelősségünk is az, hogy ha már a többi ember ünnepel, akkor ünnepeljünk velük, és mi legyünk azok, akik a legnagyobb lelkesedéssel ünnepelnek, és amikor mindenki teljesen ki van akadva azon, hogy már megint karácsony van, és már megint vásárolni kell, és már megint ünnepelni kell, akkor ránk néznek és lássák, hogy mi pedig örömmel készülünk, és örömmel ünnepelünk, és kérdezzék meg tőlünk, hogy mi miért ünnepelünk örömmel karácsonykor. Lehet a városközpontban felállított karácsonyfa betlehemes céltévesztett eszköz. Ha pusztán a hagyományokra utal, ha pusztán abban maradunk meg, hogy ez milyen szép, és milyen kedves, és milyen békés. De lehet egy nagyon jó eszköz arra, hogy megmutassuk azt, hogy honnan ered ez a békesség. Honnan ered ez a szeretet. Tényleg a szeretet ünnepe a karácsony. Eleinte sokat cívódtam ezzel a szóval, még volt is olyan, hogy felszólaltam, hogy nem a szeretet ünnepe a karácsony, nem az általános szeretet ünnepéjé, hanem Isten szeretetének az ünnepe a karácsony. De ezzel nem értem el semmit. Az a helyzet, hogy egyetértek. Amikor a világ azt mondja, hogy ez a szeretet ünnepe. És mivel én az Isten szeretetét éreztem meg karácsonykor, és az Isten szeretete a legnemesebb és a legtisztább szeretet, ami a János 3.16-ban van leírva ez a kis evangélium. Azért hoztam ezt, mert nekem ez az egyik legtöbbet jelentő vers részlet a Bibliában. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, aki hiszen ő benne el ne vesszen. Ez a legnemesebb szeretet a világon, ebben nem lehet kényszer, ezt nem erőszakolhatjuk rá a többiekre. Nem mondhatjuk azt a világnak, hogy én azt ünneplem, hogy Isten szeret engem, neked is muszáj azt ünnepelned, hogy Isten szeret téged. Akkor már nem szeretett, akkor már eltévesztette a célt. Nem lehet ez a mindent legyaluló hívő gondolkodásmód az, ami üzenetet közvetít. De lehet belül valóban megszületett Krisztussal, egy valóban békés karácsonyt ünnepelve, üzenetet hordozni a világba, és ha valaki megáll a város karácsonyfája, vagy a pláza karácsonyfája előtt, veled együtt, és ő zaklatott, te meg nem, pedig lehet, hogy te is ugyanannyi ajándékot készítettél, vagy vásároltál, mint ő, valaki elkeseredett, de te nem, mert lehet, hogy ő is ugyanúgy egyedül ünnepli a karácsonyt, mint te, de te nem vagy elkeseredve, mert tudod, hogy Isten veled van. Megállhattok ugyanígy. Lehet, hogy ugyanolyan fájdalmakat ébreszt a karácsony, mint ünnep emlékei miatt benned, de te mégsem elkeseredetten nézel rá, hanem reménységgel, hogy minden fájdalmon és minden próbán túl te mégiscsak az Istené vagy, és érted is megszületett, és talán jobban hangzik, hogyha azt mondom, hogy kifejezetten, különösképpen érted, született meg a megváltó. Személyesen. Mert tudjátok, mi szokott legjobban és leginkább elkeseríteni bennünket, körülmények, a bennünket körbevevő emberek, az igazságtalanság, a szegénység, és emiatt mérgesek vagyunk, és vádlunk, vádoljuk az Istent, vádoljuk az embertársakat, vádoljuk a politikusokat, vádoljuk a pénzembereket. Segít? Nem fognak megváltozni attól, hogy vádoljuk őket. A körülmények sem fognak megváltozni attól, hogy csúnyán nézünk a körülményekre, és sírunk miattuk. Az Isten a legnehezebb körülmények közé született. És amikor visszagondoltam az olajkályhát berhelő hideg gyerekkori karácsonyomra, ami a legkellemesebb emlék sokszor az életemben, akkor megértettem. Megértettem azt, hogy az Isten ugyanilyen hideg istálóba született. Miattam. Értem. És hogy ő nem nézte a körülményeit. Mert tudta, hogy nem a körülmények határoznak meg bennünket. Hogy ez az élet rendkívül értékes, de nem ez az élet fog megmaradni, hanem az örökkévaló. És tudta, hogy a legnehezebb körülmények között lehet legjobban megmutatni a legnemesebb értékeinket. Azt mondják, hogy talán ez a karácsony kicsit jobb lesz, mint a másik volt, mindig így van. A következő év valamivel jobb lesz, mint az első, aztán mivel túlélünk, a következőn rájövünk, hogy rosszabb volt. Azt mondják, hogy nem lesz annyira erős a gazdasági válság hatása, mint tavaly, azt mondják, hogy jobb lesz a bronz, az ezüst, meg az arany vasárnap, és sok mindent mondanak, példáloznak statisztikákkal, de nem tudom, mi hogy érezzük. Én azonban annyit hadd mondjak el, hogy ha tényleg a miénk a karácsony, vagyis miénk az igazi értelme, az, hogy Isten ebbe a világba, a legsötétebb órába, a legnehezebb körülmények közé érkezve próbálta az életünket, próbálja az életünket megmenteni, hozta közénk az igazi szeretetet, ha ez tényleg a miénk, akkor jobb lesz a karácsonyunk. Akkor engedhetünk kerecsen sólymot is. Mehetünk tüzet is gyújtani. Betlehemezhetünk is. Gyújthatunk tűzjátékot a karácsonyfán. Lehet piros, zöld, sárga, magas karácsonyfán. Rakhatunk Mikulást az ablakba is. Kidíszíthetjük a házat, de öltöztethetjük egyszerűbe is. Csinálhatunk kézzel készített ajándékokat. Vehetünk plazmatévét. Tök mindegy, hogy mit csinálunk. Lehet a legszegényebb és a leggazdagabb is a karácsonyunk, de jobb lesz, boldogabb lesz. Mert az igazi fény, ahogy a János evangéliuma kezdődik, az Isten fénye ott fog ragyogni benne. Lehet, hogy csak egy szál gyertyában, vagy egy kis tűzijátékban, lehet, hogy egy óriási karácsonyfában, ami majd itt lesz, mert körülbelül 3 méteres a karácsonyfa, amit kaptunk felajánlásba, azt még kivágjuk, meg még behúzzuk, behurcoljuk, de nagy örömmel fogjuk tenni, mert aztán itt fog állni, és jelképezni fogja az Isten örök életét, a fényét, a fenyő, a fény, ő, mondhatják sokan, akik ebbe járatosabbak az etimológiába, a magyar etimológiába különösebben, de teljesen mindegy, hogy most az fenyő is, lucfenyő, vagy magyar fényő, vagy mindegy. A lényeg, hogy Krisztus fénye világítson belőle. A te életedben is ez a lényeg. Ilyen az én karácsonyom. És a tiéd milyen? Örülök, hogy tudtál időt szánni most, ezen a vasárnapon arra, hogy elgyere. Hogy egy kicsit figyelj. Lehet, hogy nehézségek hívtak. Lehet, hogy gyász. Mert elvesztettél valakit, aki fontos volt számodra. Tudd, hogy ebben a világban minden fény egyszer kialszik. A mi fényünk is. Az emberi élet fénye. De van egy örökkévaló fény. A Jézus Krisztus fénye. És az átvilágít a halál sötétségén is. És az az igazság, hogy telik az idő, valakinek múlik, nekem telik, mert hogyha egyre többet élünk meg az évekből, egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy örökkévaló fényben éljünk, vagyis, hogy ez a világ elmúljon, és Isten megteremtse az örökkévalót, mert megígérte. Megígérte, és az így lesz. Én ebben nem kételkedem. Ez nagyon jó nekem belül. Nekem ezért is van ilyen karácsonyom. Nem akarom rád erőltetni. Meg akarom mutatni. Hidd el, van elég bajom nekem is. És a többieknek is. Nagyon sok problémánk van. Mégsem keseredünk el, hanem örülünk. És nem vádoljuk a csiricsári karácsonyt, hanem próbáljuk megmutatni, hogy azon belül is ott van. Akarod, hogy ott legyen? Ha akarod, akkor legyen. Gazdagabbak ezt nehezen veszik észre, ezért mondja Jézus, hogy a gazdagabbaknak nehezebb bejutni a mennyek országán. Mi szegényebbek, vagy a szegények, a tőlünk még szegényebbek, sokkal könnyebben észreveszik. Meglátják azt a kis fényt. Milyen a karácsonyod? Az Isten egy gyönyörű karácsonyt készít neked ebben a 2013-as évben is. Kérdezd meg! Talán kérdezd meg a régieket, talán kérdezd meg a fiatalabbakat, kérdezd meg azokat, akiknek sugárzik az arcáról az öröm, az igazi öröm karácsonykor. Ha a tiédről is sugárzik, akkor pedig válaszolj nekik. Mondd el, milyen a te karácsonyod, tegyél bizonyságot a benned lévő hitről, igéről, Krisztusról, alkalmas-alkalmatlan időben, alázattal, szeretettel, úgy, ahogy azt kéri tőled Isten. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy lehet egy ilyen ünnepünk. Köszönjük, hogy te erre a világra jöttél, és fényt hoztál, valódi, igazi fényt, ami örömtelévé tudja körülöttünk festeni a világot, ami meg tudja magyarázni életünkben a szenvedést, ami békét tud hozni sokféle ellenségeskedéseink és békétlenségeink közé, ami fel tudja oldani bennünk a bűn kötelékeit, bilincseit, ami szeretettel tudja valóban begyógyítani sebeinket, amikből sokszor élünk, amik miatt nem tudunk igazán oda menni embertársainkhoz, és valóban fele barátai lenni. Úrunk, te nem csak elmondtad a legnagyobb parancsolatot, hanem meg is élted. Beleélted közénk ebbe a világba, karácsonykor. Szeretnénk ilyen ünnepet. Szeretnénk körülményektől függetlenül valódi világosságot, valódi örömet, valódi békét, valódi szeretetet. Szegényen vagy gazdagon, férfiként vagy nőként, gyermekként vagy felnőttként, mindegy, mindannyian szeretnénk együtt. Úrunk Istenünk, tudjuk, hogy abban nyilvánult meg a te szereteted, hogy elküldted fiadat. Ez a szeretet nem az, ahogy mi szeretünk téged, hanem ez a szeretet az, ahogyan te szeretsz minket. Engedd tanulnunk. Kérünk sokféle nyomorúságunkért, te neked van hatalmad rá, vedd el. Vedd el a gyászt, a fájdalmat, a félelmet. Kérünk, gyógyítsd meg betegségeinket. És engedd, hogy tiszta, őszinte szeretetből fakadó hittel kérjük, jól kérjük, önzetlenül kérjük, a te dicsőségedre kérjük, hogy mindent történjen meg az életünkben. Urunk, kérünk egyházunkért, népünkért, nemzetünkért, lehessen téged ábrázoló, téged megmutató, téged szerető karácsonyunk. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Magunk csendjében egy kicsit imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.